tisztelt jelenlévők, az ausztriai magyarok szervezete és egyesülete, központi szövetsége által összehívott sereglés, ez a második. Az első Kufsteinben volt, itt most Kismártonban, szinte mondhatnánk elsőnek is, mert hisz programja, témái egyrészt az ausztriai magyar szervezetekhez és szervezetekről szólnak, de túllépnek az ausztriai magyar szövetségek, egyesületek határain. Nemzetközivé vált, nemzetközivé szélesedik, és én kívánom, és remélem, hogy az itt elhangzott gondolatok erősítsék, termékenyítsék és melegítsék az ausztriai magyar szervezetek és szövetségek egymás közti viszonyát. Az író szerepéről beszéljek a kisebbségi társadalmakban. Ezt próbálom meg. A népek nemzeti alakulásának folyamatában meghatározó, szinte helyettesíthetetlen szerepet játszott és játszik a kultúra. Az irodalom, a festészet, a zene, a művelődés, a nyelv, az ember ősösztönös, őselemi kifejezési formája. A kiemelkedő szellemi teljesítmény válik üzenetté, amelyé. A kultúra egyszerre egyén és közösségi élmény, köztulajdon. A kultúra a nemzeti alakulás, a nemzeti lét teremtésének melegágya. A kultúra a nemzeti politika kialakításának tolóereje és forrásvidéke is. A kultúra fejlődést, változást segítő és provokáló tényező is. Nem véletlen, hogy a Közép-Kelet-Európa térségét terhelő birodalmak, a török, a Habsburg, a német, a szovjet, egyként ellensége volt a betűnek, az írásnak, a békétlenkedő betű, a lázító írás ellensége volt minden hatalomnak. A birodalmak és a diktatúrák rendőrségei külön részlegeket, osztályokat üzemeltettek a lázító betű útjának a követésére. Ugyanezt tették a szocialista diktatúrák is. Komédiákba és drámákba illő történetek sokasága bizonyítja, hogy milyen sűrű hálókat szőttek a fertőző betű befogására és terjedésének megakadályozására. A középkori pestis és kolera megfékezésére nem állítottak akkora apparátusokat, mint a lázító betű üldözésére korunkban. Ezek a tények leolvashatók közép-európai népek nemzeti válásának történetéről. A nemzeti léttét folytatott küzdelem eme jellemző vonásai máig érően kimutathatók a fejlődésükben megkésett fiatal nemzetek történetéből is. A Kárpát-medence etnikai csoportjai és a határon kívül élő magyar nemzeti kisebbség fejlődésében, életének változásaiban is behatároló szerepe volt a kultúrának. 1919-től szinte napjaink a nemzeti kisebbségek alapjában szerényebb méretekben ugyan, de azt az utat botladozták végig, mint a nemzeti kultúrás. Azaz, a nemzeti létküzdelmek párhuzamaiként 70 év óta itt kígyózik a kisebbségek létküzdelme is. A küzdelem tárgya ugyanaz. Az egyenlő emberi jog, az emberi, etnikai és ma már politikai egyenrangúság. És a közép-kelet-európai történelem fintora a nemzeti és kisebbségi létküzdelemmel szemben túlerő áll. A nemzeti létküzdelmet a birodalmi erőszak folytotta, míg a kisebbségek egyenlőségért, egyenrangúságért folytatott harcát a többségi nemzet túlereje teszi drámáivá. Tehát a létküzdelmekkel szemben álló túlerő, Közép-Kelet-Európa mai jelen valósága és kísértő jelensége is. A Kárpát-medence magyar nemzeti kisebbségei 1919-el kezdődően kulturális struktúrákat hoztak létre. E struktúrák területei az irodalom, képzőművészet, zene, hírközlés, a folklór és az iskola. A kultúra eme területei jelentették a kisebbségi lét szellemi életének forrásvidékeit. Ezen az alapon küzdötték ki és alakították az intézményeket, a nemzetiségi lét intézményrendszereit. A két háború között Erdélyben, a második háború után Szlovákiában épült ki, idézőjelben mondom, a legfejlettebb nemzetiségi intézményrendszer. E kulturális értelmezésében nagyjából a következő. A többségi hatalom ingyen és bérmentve soha semmit sem ad. Minden nemzetiségi többlet létküzdelem eredménye. Az intézmény nemzetiségi létérdeket és érdekvédelmet fejezhet ki. Az intézmény kollektív erő lehet, és közösségi erőt, kollektivitást testesíthet meg. Létét kétszer volták. Egyrészt a hatalom határai, másrészt a földrajzi, tehát az ország határok. Mindkettő fal, ütközőpont és konfliktusok sorát magába hordozó helyzet. A kisebbségi kulturális struktúrák 70 éves történelmi kompromisszum megtestesítői is. Köztes állapot, félmegoldás, politika pótló, a többség hatalmát védő övezet, táncolni, énekelni, verset mondani, prózát és drámát írni szabad, persze a többségi hatalom cenzori rendszerének felügyeletével. Igen, a szükség és a kényszer egyhelyütt, a kulturális intézményrendszer ugyanis a legjobban ellenőrizhető és áttekinthető szövevény a hatalom részéről. És legjobban szeridíthető is, mert egzisztenciálisan a hatalomtól függ, tehát függvény. Így kisebbségi lojalitás, a szervilizmus, az alattvalói szellem tenyészhelye is. Ugyanakkor a kulturális nemzetiségi intézmények az ellenzékiség, a nemzetiségi politikum alakításának fészke is lehettek. Van példa mindenre. A mából nézve visszafelé elmondhatjuk, a nemzeti kisebbségek kultúrája, e kultúrák struktúrája, az életképesség megnyilvánulása, az életképesség ereje és az életképesség létminimuma is. Nagyszerű példa erre a kárpátaljai helyzet, magyar kultúrának csodálatos lángralobbanása. A nemzeti kisebbségek kultúrájának legmarkásabb területe az irodalom. Az irodalom hatalmi szempontból egy köztes állapotnak ütköző zónája volt. Ugyanis kínálja az önkifejezés, az önrealizálás, az érdekvédelem és az ellenzékiség lehetőségét is. Alkalmas volt erre az irodalom azért is, mert a hatalommal szemben használhatta a szimbólum, a metafora, tehát a képi és a rejtett fogalmazás számtalan formáját. Az irodalom igyekezett kialakítani az önvédelem zónáját és gócait. Az irodalom fogalmazta meg a kisebbségi humánum programokat, a morál programokat, hogy Kósa László professzor is említette, egynyomra értünk, a hit elméletet, Szlovákiában a Vox Humanát, Erdélyben a néptestvériséget. Sokáig ismételgettük ezeket a fogalmakat, és többé-kevésbé hittünk is benne. A 80-as év, hogy a nemzetiségi önvédelem humánum morál programjait a hatalom brutalitása naponta tapossa meg, cáfolja és teszi használhatatlanná. Igen, be kell vallanunk most már tanulságként, hogy a nemzeti kisebbségek irodalmai által kimunkált önvédelmi humánum morálprogramok megbuktak. Sok évtizedes kisebbségi múziója, az irodalom felértékelt szerepe, ez a szándék rokonítani, azonosítani, társítani kívánta az irodalom erkölcsi és esztétikai értékeit. Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt nyert az irodalom, az író emberi, erkölcsi magatartása, azaz szerepvállalást a nemzetiség veszélyeztetettsége ügyében, kiállást a kisebbségi sors gondjai mellett, kiállást az igazságtalanságok ellen. Fogalmazták ezt úgy is, szolgálat, felelősségvállalás. Felelősségvállalás az irodalmi műben és annak határain túl is. Ma kisebbség irodalmatnak ezt az önként vállalt szolgálat szerepét lekicsinlik és megmosolyogják. Időszerűtlennek tartják. Az irodalom elsősorban művészet, esztétikum, mondják ellenértként. És hogy az irodalom azáltal, hogy esztétikai kategória, hasson így. Igen, ez igaz. De a kisebbségi lét, a tehetetlenség, az állandó nyomás poklaiban egyszerűen igényli a doboló kisbírót, a hírmondót, az igazságkeresőjét és kimondóját. A nemes értelemben vett írói szolgálatot én nem tudom elítélni, lekicsinyelni sem, legfeljebb becsülni. Ez a szolgáló szándék a nemzeti kisebbségek létének nagy drámáit fogalmazta meg és adta hírul a világnak. Művek tucatjait sorolhatnám ide, amelyek az erőszak, életveszélyes nyomás alatt beszélték a pillanatnyi emberi megtöretés kínjait. A kisebbségi lét megélt megaláztatásai mellett nem kevésbé fontos dolgaink igaz, igazságtevő híruladása, az esztétika mellett az igazság elmondási híruladása is. A vállalt írói szolgálat itt valójában évtizedeken át a hiányzó politikát is helyettesítette. Persze, mint minden, a nemes írói szolgálat is megtermelte a maga szélsőségeit, az írói, költői, mesia, megváltói poszt, megváltói szerepet. A mai más helyzetben, nem nézve, a kor és a helyzet termése az irodalmi messianizmus. Ez is illúzió, és annak elvesztése. Az erőszakkal vívott küzdelmében az írók egy része naivul hitt abban, hogy az irodalom képes kiegyenlíteni a hatalom kisebbség ellenes rohamait. Igaz, az irodalom hullámtörőjén sok dühött csapás halt el, ám a többségi politika egyre brutálisabbá váló nyomása alatt alul maradt. Ez is illúzió volt. Ma már keserű tanulság, és konzekvencia az is, hogy a Kárpát-medence tegnapi és mai hatalmi struktúrái alig, vagy egyáltalán nem tekinti partnernek a humánumot és az irodalmat. És a 89-es változásokkal talán megszűnik az irodalom politikai helyett, irodalom politika helyett is vállal szerepe. 89 után lehetővé vált a nemzeti kisebbségek politikai szerveződése. Ez más társadalmi struktúrát jelent.
Köszönöm szépen Dobos László előadását. Azt hiszem, hogy újabb sorral gyarapodott mindaz, amiről majd a vitában lehet szólni, és valóban tanúságtételt is hallottunk egy író szájából az elmúlt időszakról és a ma kérdéseiről.